Szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai témánk. Hát ez a nagy kérdés, hogy akarunk-e meggyógyulni. Formálisan mindenki azt mondaná. Biztos vagyok benne, hogy ha oda mentünk volna azokhoz a szívinfarktus emberekhez, akiket élesztéssel hoztak vissza az életbe, és megkérdezném így őtőlük, akar meggyógyulni bármelyiküket? Mit válaszolnának? Persze. Rendben, akkor ezt kell tennie. Azt már nem akarom. Ugye? Tehát ezzel lehet lemérni, hogy tényleg akar-e vagy nem akar, hogy akar-e engedelmeskedni, akar-e tevőlegesen életmódot változtatni. Mert az igazi nagy dolog az, hogy az ember nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel mutatja meg, hogy ő mit akar. Ugye itt van ez a híres kérdés a Bibliában, amikor egy 38 esztendeje beteg emberhez ment Jézus, a betesdai beteghez, és megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, és ő nem azt felelte érdekes módon, hogy akarok, hanem azt mondta, Uram, nincs emberem. Nincs emberem. Ma is nagyon sok embert, ha megkérdezünk, akkor azt mondja, hát nincs, aki segítsen. Egyedül maradtam, nem számíthatok senkire. Pedig ott volt Jézus. És ugyanígy ott van mindannyiunk mellett a teremtőnk, a megváltónk, aki szeretné, hogy meggyógyuljunk. És akarja. Mert amikor egyszer egy leprás odament hozzá, azt mondta neki, hogy Uram, ha akarsz, meggyógyíthatsz. És Jézus azt mondta, akarom, gyógyulj meg. Tehát ha tudni akarjuk, hogy mi Isten akarata ránk nézve, akkor ez az akarata, hogy gyógyuljunk meg. Még érdekességként bevezetőként megemlítem azt, hogy vannak, akik ragaszkodnak a betegségeikhez, ők nem gyógyulhatnak meg. Nem azért, mert valaki kimondja ezt róluk, hanem ők így, ez az életformává vált náluk a betegség. Ha megkérdezzük tőlük, hogy vannak, akkor elsősorban rögtön azon elkezdik mondani, hogy mi a bajuk. És ez egy ragaszkodás a betegségekhez, ez nem jó szemléletmód. Ismerek embereket, akik betegek, ténylegesen vannak problémáik, de ha megkérdezzük, hogy hogy vagyok, akkor egyáltalán nem ezt mondják először, hanem más örömteli dolgokat mondanak. És hála és öröm tölti el a szívüket. És nem a problémáikkal hengerlik le a másikat. Azt csak a mellékesen. Van ez is, az is, de bízok a teremtőben. Első alapelv. Istenbe vetett bizalom. Vannak, akik azt mondják, hogy szeretnének meggyógyulni, de nem tesznek érte semmit, vagy nem eleget. Ez a, miről beszéltünk, ugye? És van a harmadik típusú magatartás, akik akarnak meggyógyulni, és meg is tesznek érte mindent, ami csak lehetséges. Nekik van esélyük igazán meggyógyulni. És ez érdemes megvizsgálni magunkat, amikor egy betegséggel találkozunk, akkor érdemes ezeket a kérdéseket feltenni, hogy akarok? Ki megpróbálom? A legjobbat, amit megismertem éppen? Igen, erről már volt szó. A bizalom Istenben, lelki nyugalom, ez a legfontosabb alapelv. Ha az ember lényében nyugalom, bizalom van a Teremtő iránt, akkor ez az egész lényre kiáradó áldás és hatás. Ez az immunrendszerünkre, az emésztésünkre kihat, az idegrendszerünket megnyugtatja, és bármilyen életfolyamatot említhetnék, mindenre kihat a lelki nyugalom és Istenbe vetett bizalom, aminek az alapja és a háttere Jézus Krisztus megváltó halála, hiszen ő az, így mondja a Biblia, aki testében vitte fel bűneinket a fára, a keresztfára, és az ő sebeivel gyógyultuk meg. Nagyon érdekes gondolat. Ő a testi betegségeinknek a következményét is elszenvedte, a lelki betegségeinknek is összes következményét elszenvedte. Magára vette a bűneink terhét, és ez ad jogalapot neki arra, hogyha valaki hisz ő benne, hogy átvegye ezt a terhet tőle, és szabadítsa, gyógyítsa őt. Én ezt mondtam, ezt már említettem, csak emlékeztetőül még egyszer bevetítem, hogy kétféle biokémiai rendszer van a szervezetünkben, az egyik az adrenalin rendszer, mellékvese termeli ezt a hormont, gyorsul a szívműködés, nő a vérnyomás, stb. De ez a lényeg nekünk, a krónikus stressz az immunrendszer egyik legfőbb ellensége. Negatív hatást gyakorol az ellenanyag működésre. Ezért tudatosan kerülnünk kell az ilyen értelemben vett stresszt. És a másik az endorfin rendszer, amiről szintén beszéltünk. Nézzük meg, hogy mennyi mindent mond, csökkenti a kimerültségérzetét, a fájdalmat, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést, a legnagyszerűbb immunerősítő. Ha kedvesek vagyunk egymással, ha figyelmesek, ha megsimogatjuk a másikat, vagy megöleljük, termelődik az endorfin. 12 perc izzasztó mozgás hatására ötszörös szintű endorfin van a szervezetünkben. Napfény hatására termelődik az endorfin. Pihenés hatására endorfin termelődik. A 8 alapelvet gyakoroljuk, termelődik az endorfin. Nagyon érdekes, ugye? A szerelem érzésekor endorfin termelődik. Aki házas ember, hát indítsa fel a szívét, hogy szeresse a házastársát. És akkor endorfin termelődik. És itt van az, amit már említettem, hogy mindegyik alapelv mellett, itt vannak ezek a fizikai alapelvek, van ezeknek egy lelki üzenete és jelentősége is. Most nem tudok teljesen kitérni rá, csak jelzem, majd közben-közben egy-egy mondattal azért jelzem, hogy mindegyik mögött van egy lelki üzenet is, mert Isten a testünket is gyógyítani akarja, és a lelkünket is. Igen. Most merült ki az elem, nem baj, akkor megyünk kézzel tovább. A napfény. A napfénynek csodálatos hatása van a szervezetre. Minden sejtünkig elhat a pozitív hatása, és amikor elő szoktam előadást tartani, akkor újra és újra azzal szembesülök, hogy kevés a 90 perc, hogy felsoroljam, amit az orvosi könyvekben írnak a napfény áldásos hatásáról. Hogy a sárgaságot gyógyítja, hogy a koleszterin szintet csökkenti, hogy a látást javítja, hogy a vese működését segíti, hogy a D-vitamin termeli, a kalciumot, hogy milyen pszichikai hatása van, és nem akarom sorolni. Tehát rengeteg. Az a nap elleni mizéria, ami most a korunkban felvetődött, ez egy nagy féligasság és nagy hazugság. Rögtön rá is térek, hogy érzékeljük ennek a valóságát, napfény és a rák. Sokan azt mondják, visszhangozzák újra és újra a médiák, hogy a napozás rákot okoz. Ez féligasság, mert kiderült, hogy az a napozás, amit mértéktelenül végzünk, tehát újra és újra lesülünk, és a táplálékunkban olyan zsíranyagokat viszünk be, amelyek károsak a szervezetünknek, és kevés rostot fogyasztunk, és antioxidánsot, amikülben gyümölcsben, zöldségben bőségesen van, akkor valóban van esélyünk arra, hogy bőrrákot kapunk, de szerint itt is tudnunk kell, hogy háromféle típusú bőrrák van, és ezek közül a 90%-a, 95%-a az ártalmatlan bőrkinövések, vagy az olyan bőrrákok, amelyek nem jelentősek, és a melanóma az, ami veszélyes. Érdekességként felvetítem, a Döntő Bizonyíték című könyvünkben egy orvosprofesszor, dr. Ney Nidli írta, azért angolul, mert most nem tudtam még lefordítani magyarra, de a lényeg benne van, hogy a napsugárzás vagy a napozás hatására évente körülbelül 2000 ember hal meg USA-ban, ennek következtében kialakult rákban. A napfény hatására 138 ezer ember gyógyul meg a rákos betegségből évente. És ha még további 30 ezer ember élne a napfény hatásával, akkor megelőző hatása lenne a rákos betegségére nézve. Tehát 168 ezer pozitív, most 168 ezer a 2000-hez a káros és a pozitív hatás. Tehát most akkor azt nem értem, hogy miért a 2000-et hangsúlyozzák, mikor 168 ezer a 2000-hez az igazság aránya. Ha nem kell messzire mennünk, biztosan önök is kitalálják. A pénz. Nézzék meg, milyen drágák a naptejek, ugye? Ez egy külön ipar alakult ki rá, és kimutatták, hogy nagyon sokszor a naptejek segítik elő a bőrrák kialakulását. Miért? Mert az előbb említett zsírpárnák, illetve a zsíradék oxidációja okozza a bőrrel változásokat. És most mi a zsíradékban rákenjük a bőrünkre a naptejet. és tűző napsütésnek tesszük ki, oxidálódik a bőrfelületünkön a zsiradék. Hát pont ez okoz rákot. Hát ez őrület. A nap védelme érdekében egyszerű gyógymódokat lehet alkalmazni, hosszújú, inget használjunk, sapkát, karimás sapkát, vagy kalapot, vagy egyszerűen vegyünk a boltba a legolcsóbb porított C-vitamint, tegyük bele egy 2 deci vízbe egy teáskanálnyi C-vitamint, oldjuk fel, és ha véletlenül lepirultunk volna, akkor kenjük be a bőrünket, mert a C-vitamin antioxidáns hatású. Ennyi az egész. És ha ilyen, hogyha esetleg napozás alatt vagyunk, akkor ha sárgarépa levet iszunk, a benne lévő bétakarotin antioxidáns hatású, és a C-vitamint fogyasztunk, esetleg többet, vagy vitamindús gyümölcsöket, megvan a C-vitamin, és nem kell tőle tartani, hogy baj lesz. A lelki hatásáról is szólnék, érdekes, hogy Jézus önmagát a világossághoz hasonlította. Azt mondta, én vagyok a világ világossága. Sőt, azt is mondta, hogy amint a nap süt le mindenkire személyválogatás nélkül, így szeret bennünket az Isten. Amikor fel kell naponta a nap, érdemes arra gondolni, hogy az Isten szeretete ébreszt fel bennünket. Az ő valóságos jelenléte az, ami sugározza ránk a fényt, és ennek következtében élhetünk. Tehát ezt azért mondtam el, higgyék el, kedves hallgatók, én nagyon sokat olvastam ennek utána, mert érdekelt ez a kérdés, hogy a napfény az egyik legnagyobb gyógyerő. Ha még télen is ezzel élhetünk úgy, hogyha kimegyünk a levegőre, és ha egy órát sétálunk még felhős időben is, akkor is már elég mennyiségű napfényt kapunk, szórt fény formájában a levegőből, hogy az aznapi D-vitamin termelésünk meglegyen. Ne zárt szobákba töltsük az időnket, a szabad időnket. Menjünk ki, nem számít, hogy milyen hűvös van. Érdekes, megfigyelhettük, ezt tudom nagyon jól, amikor elmegyünk például télen egy-egy alkalommal síelni egy hetet, akkor valamikor mínusz 20 fok van, és mégis reggel 9-től délután 4-ig kint vagyunk és síelünk, és még jó, meg is izzadunk. Soha nem fáztunk meg. Tehát nem a hideggel van a baj, nem a mozgással van a baj, hanem azzal van a baj, hogy a szervezetünk nem ellenálló képes, mert nem megyünk ki és nem mozgunk kint. Hát persze, ha így állnánk a mínusz 20 fokban, akkor megfagynék. De ha mozgunk, akkor semmi baj. Tehát mozogjunk a hidegben, sétáljunk egy jót, lendületesen, és aztán felmelegszünk. Tehát éljünk ezzel a lehetőséggel. Ha egy kézfejnyi nagyságú területet ér a napfény 15 percig, akkor az aznapi D-vitaminunk már megvan. De a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, és olyan csodálatos, hogyha nyáron bőségesen voltunk napon, akkor ez akár egy évre való D-vitamin raktár készletünket feltöltheti. Tehát éljünk ezzel, menjünk ki a napra, ne féljünk tőle, ne használjunk napozáskor kozmetikumokat és szereket, semmit, fürödjünk le előtte, tisztítsuk meg a bőrünket, dörzsöljük le, hogy nyíljanak meg a pórusaink, és fogadják be a napfény éltető erejét és hatását. A második alapelvünk, gyakorlati alapelv a tiszta levegő és a helyes légzés, ami csak egyenes tartással lehetséges. Rendkívüli jelentősége van, szinte senki se gondol rá, hogy hát gyógyerő, a légzés, hát lélegzünk. Igen, csak rosszul. Görnyed tartással ülve, helytelen tartással ülve, állva, fekve nem tudunk helyesen lélegezni. Ezért azokon az egészségügyi heteinken, amikor tartunk ilyen egészségheteket, és eleken van egy egészségügyi központunk, ahol orvosok, ápolók, szakavatott emberek segítségével minden nap egy fél órás tudatos légzés. Torna van. 5, 7, 9. Meg tudják érezni ezt a három számot? 5, 7, 9. 4? 4, 7, 9? Jó, én 5-tel is szoktam csinálni. Nem hiszem, hogy ezen összeveszünk. 4 egység, 4 másodpercig mondjuk belégzés, 7 másodpercig visszatartás, 9 másodpercig kilégzés. Egyenes tartás, a jó levegő. És ezt vagy 20 percen keresztül csináljuk. Hihetetlen hatása van. Nem szoktunk tudatosan lélegezni mélyeket, ennek következtében a tüdőfelületünk, a vitálkapacitásunk csökken. És mivel az oxigén az, aminek a segítségével elég a tápanyag a szervezetünkben, és az oxigénre a legérzékenyebb az agyunk, agyműködés, Ezért egy csökkent üzemmódban élünk, mert nem lélegzünk rendesen és helyesen. Ha valaki tudatosan étkezések előtt 10 mély légzést végez, megtudom, egyenes tartása, kihúzva magunkat, vállat hátra, mellkas domborítva, emelt fejjel, hasi légzést megtanuljuk, szívesen a beszélgetésnél megmutatom, hogyan kell hasi légzést megtanulni, középlégzés, felső légzés, az egészet egyszer egy nagyon mély lélegzése, 10-szer annyi, 20-szer annyi levegőt vehetünk be a tüdőnkbe, mint egy szimpla, semmilyen pihegő, ülőtartásban való légzéssel. Megfigyelték súlyos, depressziós embereken, akiket zárt szobában voltak, nem tudtak róla, beengedtek egy légnyíláson 0,5%-kal vagy 1%-kal több oxigént a megszokott oxigén szinthez képest. És kinyílt a szemük, elkezdtek mosolyogni, elkezdtek beszélgetni, a lehorgasztott fejű néma emberek csak az oxigén hatására. Az a légzéssel lehet a vérnyomást befolyásolni. Magas vérnyomást csökkenteni, alacsony vérnyomást növelni. Nem kell ezt gyógyszert használni. A belégzési fázis elnyújtása a szimpatikus idegrendszeri hatást erősíti, tehát a vérnyomást növeli. A kilégzési fázis a paraszimpatikus idegrendszeri hatást erősíti, tehát a vérnyomást csökkenti. Magyarul, ha a belégzési fázist nyújtom el és tartom meg hosszan, akkor növekszik a vérnyomás. Ha a kilégzési fázist nyújtom el, akkor csökken a vérnyomás. 15 perc alatt megfigyeltük, 10-20 egységgel lemegy a vérnyomás, ha lélegezzünk így. Tehát magyarul mondjuk, egy egységig belélegzek, 10 egységig kilélegzek. Ugye? Tehát, vagy háromszor annyi ideig kilélegzek, ugye? Érezzük. 5 másodperc be, 15 másodperc ki. Tehát érdemes kutatni a helyes tartás titkát, a légzőtornát, a nyaki, váll, hátizmok erősítését, a lazító gyakorlatok végzését, a helyes járás, ülés technikáját megtanulni. Szívesen elmondom, nagyon érdekes. Ki lehet próbálni már ma este, hogy hogyan lehet aludni úgy, hogy egyenes legyen a gerincünk. Ezt nem kitaláljuk, hanem a gyerekektől kilessük, hogy a kicsi gyerekek, akik még nem párnával alszanak, figyeljék meg, én lefotóztam, megnéztem őket. Úgyhogy ide hoznék egy éves gyereket, vagy egy két éves gyereket, így felemelném a tenyeremen, számtalanszor megcsináltam. Tessék, nézzék, oldalra folytottam, körbe folytottam a gyereket. Ilyen volt a gerince. Függetlenül attól, hogy egyenes lábbal ült, és a gerince egyenes volt. De ha lefektet, ugyanúgy egyenes volt a gerincemben. Vagy így aludt, vagy így aludt, vagy hason, és a fejét oldalra fog, vagy hanyat, de mindig egyenes volt a gerince. És a felnőttek pedig azért, hogy konzerválják a napközben megszokott jó görnyed tartásukat, éjszaka jó nagy párnákat tesznek a fejük alá, hogy a görnyedés nyugodtan megmaradjon éjszaka is. Érdekes az ember. Tehát érdemes visszatalálni a helyes légzéshez, kutatni, légző gyakorlatokat végezni. Ha nem tudnánk róla semmit, csak azt mondom, ha tiszta levegőre kilépünk, automatikusan lélegezünk mélyeket. Legyen szokásunk. Észrevesszük, hogy nagyon nagy hatása van. Tehát sok mindent lehetne erről elmondani, legyen egyelőre ennyi elég. Óriási légfelületünk van, majdnem egy teniszpálya nagyságot lefednek a léghullyagocskáink, ha kiterítenénk. Tehát a Teremtő úgy alkotta meg a tüdőnket, hogy használhatjuk. És külön tudománya van ennek. Ha jól tudom, Lengyel József írt, dr. Lengyel József egy könyvet a légzőtorna címmel. Érdemes ennek utána nézni. Emelt fővel egyenes tartással. Az egyenes tartás méltóságot kölcsönöd az emberi életnek. Tartásunk az élethez való viszonyunkra is hat. A görbehát, a rogyant érdek, a lógófej, beesett vállak, azon túl, hogy fizikai egészségünkre nézve is rendkívül károsak, lelki életünket is negatívan befolyásolják. Ezt is megfigyelték. Tehát a külsőn keresztül is hathatunk a belsőre, és viszont. Minden embernek van egy kisugárzása. És a megjelenése, a tekintete, a lehorgasztott feje, vagy a, értjük, ugye, ez annyira hat egy emberi kapcsolatban is, hogy erre is érdemes figyelni. A Szentlélek jelképe a levegő a Bibliában. Amikor Jézus Nikodémussal beszélt, akkor azt mondta, hogy aki nem a szélnek a susogását hallod a lombok között, nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. És szükség néktek újjá születnetek, víztől és lélektől. Ez a tiszta táj, ez a gyönyörű levegő, ami itt lehet, ugye jelképezi azt, hogy a Szentlélek, hogyha be tud hatolni a szívünkbe, ha beengedjük a napfény melegét, lelki értelemben, a világosságot, akkor odáig el tud bennünket vezetni, hogy a Szentlélek által egy ember újjászülethet. A víz. Testünk 60-70% a víz. Rendkívül fontos, hogy mennyi vizet iszunk, hogy mikor iszunk és milyen vizet iszunk. Rendkívül fontos. Az emberek döntő többsége dehidratált állapotban van, ezért, hogyha valaki elájul vagy rosszul érzi magát, az orvos nem véletlenül, meg az ápolók és a mentősök. Az első dolguk az, hogy igyon vizet. Mert ha nem iszunk elég vizet, a vérünk besűrűsödik, a vörös vértestek összetapadnak, és megint az agyműködés, meg a finom hajszálerek, meg a szív vérellátása akadozik. Ezért a vízzel higítjuk a vérünket, könnyebben halad a vérünk az erekben, és ezáltal jobb lesz az életminőségünk. Nagyon fontos az, hogy mikor ígyunk vizet. A felkeléskor a legelső dolgunk az lenne, hogy vizet ígyunk. Ilyen téli időszakban én mindig megszoktam melegíteni egy picit a vizet, hogy langyos legyen, mert akkor egyben az éjszakai lehűlt, mert kicsit lehűlünk éjszaka, ugye ezt mindannyian érezzük reggel, meg hát ki is kapcsoljuk egy kicsit a fűtést. Milyen jó egy kis meleg folyadék a gyomorban, de csak a víz. Tudom, hogy szokatlan, hogy langyos vizet ígyunk télen, nyáron persze nem kell langyosnak lennie, de bekapcsolja az életfolyamatokat, és az éjszaka elveszített légzéssel kipárologtatott, illetve a testünkön kipárologtatott vízvesztességet pótoljuk. 3 deci, fél liter vizet veszítünk éjszaka, és sűrűsödik be a vérünk, ezért nagyon sok ember, amikor fel kell, és nem iszik vizet, hanem mondjuk eszik, akkor egyre sűrűbb lesz a vére, ráadásul egy jó nehéz vacsora után mondjuk, ezért van a legtöbb szívinfarktus hajnalban, vagy reggel. Ezért. Nem isznak elég vizet. Úgyhogy én amikor felkelek, én 1 liter vizet iszom körülbelül. Szép lassacskán megiszogatok 1 liter vizet, de persze nem mindenkinek. Én így érzem jól magam, megfigyeltem magam. Valakinek egy fél liter, valakinek 3 deci is elég. De ígyunk vizet. Nagyon fontos, hogy étkezések közben ne ígyunk vizet. Ezt már sokan sokszor hangsúlyoztuk, de megismétlem, mert feloldja a emésztőnedveket, lehűti a gyomrot, hátráltatja az emésztést, erjedést és rothadást idéz elő. A víz nem jó étkezés közben. De ha előtte fél óráig és utána 1 óra, másfél óra múlva iszunk, akkor nem leszünk szomjasak étkezés közben. A magyar embernek szokása, hogy mindig iszik étkezés közben, mint a kacsák, ugye? Mindig iszunk. Ezzel biztosítjuk hosszú távon a megbetegedésünket, mert a nem jó megemésztett étel folyamatos problémákat fog okozni a szervezetünkben, és sok súlyos betegség kialakulását okozhatja, ha nem jók az ivási szokásaink. Olyan semmit mondónak tűnik, én biológia szakos tanár vagyok. Elvégeztem a főiskolát biológia szakon, és képzeljék el, hogy volt egy tantárgyunk, így hívták, hogy egészségtan. Mondtam, de jó, most megtudom, hogy kell egészségesen élni. De nagyon csalódtam, mert miről szólt az egészségtan? Nem tudom, valaki egészségügyi dolgozó itt a közökörünkben. Arról, hogy milyen betegségek vannak, és esetleg milyen gyógyszert kell adni. Erről szólt az egészségtan. És akkor mikor fogom megtudni, hogy hogyan kell egészséges? Semmit nem tanultunk róla. És tudják, honnan tanultam ezeket meg? A bibliai alapú életmód tanácsadásból. Hát ez döbbenetes volt. 30 éves voltam, amikor megtudtam, hogy ígyunk vizet bőségesen, meg hogy mikor kell inni vizet, meg evés közben nem szabad. A mi főiskoláink ennyit nem tudtak adni nekem, pedig én érdeklődő ember voltam, mert szerettem a biológiát. És nem tudtam meg a főiskolán. Pedig nagyon okos professzorok tanítottak bennünket, óriási tudású emberek. De ezt nem tudták elmondani. Elég félelmetes. Ha lehet, lágy vizet fogyasszunk. Ne ígyunk rendszeresen ásványvizet. A csapvíz klórozott, sejtméreg. A klór sejtméreg. Keressünk tisztító lehetőséget, ha lehet szeneszűrővel, de a legjobb a RO-s víztisztító berendezés. Ha valakit nagyon érdekel, tudunk adni a telefonszámot, hogy mi módon, hogyan lehetne ezeket beszerezni, hogy a lehető legolcsóbbat tudják beszerezni. Érdemes befektetni, mert ha kiszámoljuk, hogy mennyi ásványvizet meg egyéb üdítőt veszünk, ezt mind kiiktathatjuk, ha tiszta lágy vizet iszunk. Tehát szóba kell állni ezzel, mert ahhoz, hogy naponta 2-3 liter vizet megígyunk, mert ennyit kéne meginni, fontosabb szinte, mint az étkezés. Nagyon sok betegség a rossz vízminőség következtében alakul ki. A városi vizek, a csapvizek katasztrofális minőségűek. Nyugodtan kimondhatom, nem titok ez. Tehát gondolkodnunk kell valamilyen víztisztítási lehetőséggel. Vannak, bocsánat, nem nyitottam meg azt a fájdát, nem is lesz időm elmondani, meg bemutatni. Hihetetlen hatása van a vízkúráknak. Viszkó Marian kedves barátunk, ott Eleken rendszeresen jár le, itt van hátul, és látja ő is, és én is láttam, hogy hogyan alkalmazzák a legsúlyosabb betegeken is a vízkúrákat. Egészség otthonunkban, hogy a forró lábfürdőtől kezdve a szaunán át, a sósbedőlésen keresztül, a különféle pakolásokon keresztül, a gőzpakolásnak a csodálatos hatásai, és a leghatásosabb módszer, a úgynevezett lázkeltő fürdő, ami kádban zajlik. Ezeknek olyan hatásuk van, kedves hallgatók, hogy azt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nem tudom, milyen ábrákat tettem ide pontosan be. Igen. Hát itt sajnos nem tettem be, de hát tudtam, hogy nem lesz időm rá teljesen. De majd elmondom szívesen is, hogyha beszélgetésnél valakit érdekel, kivetítem azokat az ábrákat, és azokat a leírásokat, amelyek egyes kezelésekkel kapcsolatban fontosak. Az alapelvet mondom csak el. Kedves hallgatók, a meleg víz hatására kitágulnak a pórusaink, az ereink tágulnak, csökken a vérnyomás. Ugye, nagyobb felületű lesz az ér, ugyanannyi folyadékkal. Meggyorsul a vérkeringés. Izzadni fogunk, ugye? Ahol a vér nagy sebességgel eljut, ezért például mondjuk egy célzott helyre, mondjuk a májra egy gőzpakolást tesznek, akkor a májban a vérkeringés elkezd fokozódni. A méregtelenítést felgyorsítja. Ez a dolog lényege. A meleg vízzel, vagy meleg hatással a vért viszünk egy bizonyos testrészhez. Illetve a hideg, mindig van a melegnek is egy elsődleges hatása, és a hidegnek is van egy elsődleges hatása. A melegnél az elsődleges hatás a tágulás, a felfokozott élettani hatás, de utána egy idő múlva, ha megszűnik a hatás, akkor pont az ellentétében csap át, egy meleg fürdő után milyen könnyen kihűlünk. Észrevesztük? Nem tudom, észre szoktuk venni? Ezért oda vigyázni kell, hogy megfázunk. A hidegnél pont fordítva van. Van egy elsődleges hatás, ami az erek összehúzódását okozza. Ezt például megfigyelték, hogy súlyos gyulladásnál, vagy csecsemőknél, amikor oxigén hiányal születik egy gyerek, vagy valami károsodást agyával, akkor mit szoktak csinálni, nem tudom, láttak-e ilyen filmet, le kell hűteni. Az életfolyamat minimumára kell hűteni. Vagy amikor egy nagy ütés kapunk, és egy zúzódás van a kezünkön, vagy térdünkön, mit szoktak mondani? Jegelni. Vizes borogatás, hogy az ott elvágott erek, szétzúzódott szövetekben lévő nedvek, ne terjedjenek, hanem húzódjanak össze, és lokalizáljuk a problémát. Tehát ez a hidegnek a lényege. Viszont, hogyha a hideg hatás megszűnik, hosszú távon mit eredményez? Pont egy ilyen furcsa felmelegedés érzés. Amikor 5 fokos patakba fürödtünk a Valdens hegyekben, Francia és Olaszország határán, ugye az ember bemegy egy 5 fokos vízbe, képzeljék el, milyen lehet az. Azt hitte az ember, hogy átlényegül, ugye? És utána pedig alig telt el pár perc, úgy éreztük, mintha áradna a szervezetünkből a meleg ki. Hát mert a szervezet megérzi a belső részeknél, hogy valami iszonyatos hideg érte kívülről, és a belső máj, mély szövetekben lévő vér készleteket kiviszi a bőr felszínére, és úgy érezzük, hogy felmelegszünk tőle. Na, ezekre az elvekre épül a hideg-meleg vizes pakolások és gyógymódok rendszere. Óriási hatásúak. Óriási hatásúak, és a lázkeltő fürdő az, amit bármelyikünk most közeledik a téli időszak, a betegedése időszaka, semmilyen gyógyszert nem kell használni, hogyha ilyen meghűléseink vagy torokfájásaink kezdenek kialakulni. Egy jó lázkeltő fürdőt kell csinálni, ami azt jelenti, hogy természetesen azért ennek megvan a felügyelete, meg vannak helyzetek, amiket nem javasolunk, például mondjuk a cukorbetegeknél, vagy majd ha érdekli önöket, elmondom, le vannak írva pontosan az ellenjavallatok, hogy kinél nem, mert ugye nagyon sok embernek van olyan, hogy nem érzékeli a bőre a meleget, nehogy megégjen, például a lábfürdőnél is bizonyos esetekben. Tehát ennek is vannak a törvényei, de alapvetően egy átlagos embernél nyugodtan lehet alkalmazni. A lényeg az, hogy fel kell vinni a test hőmérsékletet 38, 39, 40 fokig, hogy a hatást elérjük, és minél jobban emeljük a test hőmérsékletet, az a tapasztalat, hogy ilyenkor a fehér vérsejtek száma megsokszorozódik, haladási sebességük megnő, és bekebelezési képességük megnő magyarul, az immunrendszert a legmagasabb szintre bekapcsoljuk. Eközben, ha sok vizet iszunk, ha esetleg még böjtölünk is, vagy csak gyümölcsöt, vagy zöldséget fogyasztunk, vagy nyersételeket, még jobban segítjük a szervezetünk működését. És ami óriási dolog, hát a szervezet miért csinál lázat? Mert a felfokozott hőmérséklet alatt jobban tudja legyőzni a betegséget. Miért csinál gyulladási melegséget egy sebnél? Mert akközben tud a legjobban dolgozni. És ezt mi megspóroljuk a szervezetünknek, beülünk egy meleg fürdőbe. Persze, amikor mi ilyen komoly lázkeltő fürdőket csinálnak ott eleken, akkor három segéd ott van. Az egyik méri a pulzust, vagy három áll. A pulzust méri, a vízhőmérsékletet és a lázat. 5 percenként is írják fel a pontos eredményt, és egy ponton túl nem lehet menni, akkor vissza le kell állítani a folyamatot. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, de egy 38-39 fokig otthon is nyugodtan el lehet menni, és ilyenkor a szervezet egy óriási gyógyulási folyamaton megy keresztül, ilyenkor persze utána gyorsan az ágyba teljesen betakarózni, pokrócot rá, izzadni és pihenni. Ez nagyon fontos. De utána, mintha újjászületnénk. Óriási hatása van. Parmenidész azt mondta a görög orvos 2000 évvel ezelőtt, adj nekem esélyt, hogy lázat keltsek, és bármilyen betegséget meggyógyítok. Ez egy ilyen régi görög mondás. Adj nekem esélyt, hogy lázat keltsek. És mit csinál a magyar ember, ha lázas kezd lenni? Gyorsan bevesz valami lázcsillapítót, hogy nehogy véletlenül láza legyen. Pedig pont a legjobbat szakítja, mert a legjobb testi folyamatot. És az is egy tévedés, hogy egy lázas gyereket, amikor például 38 fokos láza van, azt szokták mondani, hogy hát vizes lepedőbe tenni meg, hideg fürdőt adni neki. Nem kell. Bele kell ültetni egy kellemes, meleg kádba, hogy élvezze, ne fázzon, ne dideregjen, nyugodtan egy 38-39 fokos vizet be kell ültetni, és önök szerint mit fog csinálni a szervezet? Mert a szervezetünk azért logikus és értelmes, tessék? Idáig belülről csinálta a lázat a szervezet azért, hogy a gyógyító folyamatot végezze. És most mit érez hirtelen? Hogy kívülről jön a meleg, amiért ő befelé küzd. És hát mivel logikusan alkotta meg a teremtő a szervezetünket, leállítja a belső hőtermelést, mert kívülről jön úgyis a hő. És így lemegy alá szépen a gyereknek. Miközben meg azért mégis ad neki egy kis testmeleget, amivel segíti a gyógyulási folyamatot az egész testfelületen keresztül. Tehát nem kell kínozni azt a nyomorú gyereket, hanem nyugodtan be lehet ültetni egy meleg fürdőbe.
Akkor miért nem szabad a lázas kis gyereket betakarni? Örökölhetetben azt hallottam, hogy nem szabad.
Tehát ki mondott ilyet?
Hát a doktor az én gyerekkorom.
Hát sok mindent mondanak. Erre szoktam mondani, ha értjük az alapelveket, akkor használjuk az eszünket. Különben erről van is egy könyvünk, nem tudom, Anikó, nincsen itt a házi gyógymódok című könyvünk? Itt van, mutass hát fel, majd hozzátok ki nekem ide, hagyj mutassam fel. Ez a könyv. Hát igen, de hát ebben vannak a vízkezelések? Nem, a házi gyógymódok című könyv, az egy nagy alakú. A Jucsipánc intézetnek a könyve, de ez is nagyon jó, leírja azt, hogy szinte minden betegségre milyen típusú vízkezelést ajánlanak. És hát azért vagyunk kiváltságban most Magyarországon ott Eleken, mert ennek a Jucsipánc intézetnek a vezető főorvosa van itt már, talán egy éve is nálunk, és most még mindig egy fél évig? Évig? Májusig nálunk lesz. És hát ő 30 éves tapasztalattal rendelkezik. És ők írták, az ő munkacsoportja ezeket a könyveket, ezt is, amit mutattunk. Ezeket meg kell venni, hogyha javasolnék önöknek valami értékeset, akkor azt mondanám, ezeket a könyveket be kell szerezni. Mint semmiféle érdek nem fűz hozzá, az önök érdeke fűz hozzá, hogy ezt mondjam, mert ezek fantasztikus, ezek nem gyógyszerrel gyógyítanak, hanem ezekkel a 8 alapelvekkel. Ez a hitvallásunk és arszpoétikánk a bibliai 8 alapelv, amiről itt beszélünk. Ennél hatásosabb és tartósabb gyógymódot nem ismerek. A mozgás. A mozgás az élet. A Teremtő arra alkotta a testünket, hogy mozogjon, nem ülésre, hanem tevékenységre teremtett bennünket. Alkotásra, tevékenységre, mozgásra, kerti munkára, sétára, gyaloglásra, futásra, stb. Így van megalkotva a testünk, azért tud mozogni minden irányba szinte, ugye mondjuk a vállizületünk, hogy azt mozgassuk is. Az emberek, mivel nem mozgatják és nem végeznek, sokszor ugye, amikor reggeli tornát tartok a táborainkban, mondom, így emeljük fel a kezünket, hogy a felkarunkhoz érjen a fülünk. Sok ember csak ideig tudja felemelni a kezét. Hanem gyakoroljuk, hát bemerevettek, mivel nem használjuk, nem csináljuk ezt a mozgást, ezért nem tudjuk megcsinálni. Hát egy csodálatos jó hírem van, kortól függetlenül, hihetetlen mértékben vissza lehet nyerni a gyermekkori rugalmasságunkat. Nem számít a kor, csak a kitartás és a rendszeres gyakorlás. És mindig a határainkig érdemes elmenni, de úgy, hogy ne feszítsük magunkat túl. Háromféle mozgástípus van, az aerób jellegű, ami sok oxigénfogyasztással jár, intenzív séta, kocogás, biciklizés, stb. Tehát bármi ilyen jellegű, ami a szívmunkát és a tüdőmunkát növeli. Van a hajlékonyság vagy rugalmasságot fokozó mozgás, a torna gyakorlatok, a nyújtó-lazító gyakorlatok, és a harmadik pedig az erőnövelő gyakorlatok, amikor megterhelünk egy izmot, akkor megyünk a piacra és a két kosarat visszük, ugye, akkor megterheljük a csuklyás izmot. Tehát erőnövelő gyakorlatok, mert az erőnövelő gyakorlatok hatására növekszik az izom tömeg. Tehát ezeket mind a három félét kellene gyakorolnunk, és például egy kertben dolgozó ember, vagy egy természetes közegben dolgozó ember ezeket automatikusan végzi. Mi általában, mivel itt is városban élnek, sokan élünk, ezért ezeket tudatosan kell pótolnunk valamilyen formában. Mindenkinek magának kell kitalálni, hogy milyen formában, hogy mozogassuk a szívünket, tüdőnket, izmainkat, mert a csontritkulásnak a legnagyobb gyógymódja a mozgás, a megterhelő mozgás. A megterhelő mozgás. Mert tudnék, ha megterheljük a szervezetünket, a szervezet hogy reagál rá? Az értelmes szervezet. Hát akkor gyengítsük el ezt a szervezetet, ha ennyire megterheltük. Ezt mondja? Akkor erősítsük meg. Legyen sűrűbb a csont, és sűrűbb lesz a csont. És az izomtömeg növekedjen. És azok az izomrostok, amelyek a kitartást segítik, növekedjenek. A Teremtő így alkotta meg. A használattal nem elkopik, hanem erősödik. Csodálatos dolog. De lelki értelemben, és hogy milyen hatása van a mozgásnak, hol kezdjem és hol fejezem be? Az utolsó sejtünkig mindenhova elhat. 12 perc izzasztó mozgás ötszörös endorfin szintet termel, és még 9 óra múlva sem áll vissza a normális szintre. Ezért egy normális ember, aki szeretne egy jó napot magának, reggel felkelés után, 1 liter víz elfogyasztása után a legelső dolgának mi kell, hanem hogy legyen? Mozogjon egy jót. Jó izzadjon meg. Utána zuhanyozzon le. És bebiztosította, hogyha mondjuk reggel 8-kor mozgott, hogy este délután 6-ig, nem tudom mennyi a 9 óra hirtelen, számoljuk ki gyors, körül van. Az endorfin szinten és az ellenálló képességem messze több lesz a természetesnél. És a kedély állapotomat javítom. Ezért javaslom, mozogjanak. Lelki hatása is van a mozgásnak. Kitartásra, erőkifejtésre gyakorol, bátorít bennünket, és az izmainkban van a legjobb energiakészlet. Nem a zsírszövetben, az izomban. És így energiatöbletet nyerünk ahhoz, hogy szolgáljuk embertársainkat. Ez nagyon fontos. Emellett pedig lelki értelemben is mozoghatunk, fejlődhetünk, majd a kreativitás, alkotás, előadáson erről fogunk beszélgetni, hogy milyen nagy jelentőségű az, hogy a mozgás, növekedés, fejlődés lelki értelemben is egy egész életet szóló program lehet. Nem kell stabil, nem kell mozdulatlan életet élni, hanem folyamatosan fejlődhetünk. Biblia tanulmányozás, az Istennel való személyes kapcsolat, teremtés, az ima és a szolgálat terén. Ez óriási kiváltság. Aki ezeket gyakorolja, az azt tapasztalja, hogy az élete egy folyamatos fejlődésben van, független attól, hogy hány éves. Ez egy csodálatos perspektíva. Akinek kertje van és kerti munkát végezhet, azt érezze magát kiváltságos embernek. De lehet venni, vagy bérelni, vagy akárhol, ha nem is a miénk az a föld, meg lehet tisztítani, lehet gyomlálni, lehet virágot ültetni. Ezt nem hiszem, hogy nagyon megharagudna bárki is, hogy egy gyopár föld helyett egy kis virág ágyas lenne ott, nem? Menjünk el sétálni a természetbe. A pihenés óriási gyógyerő. Egy beteg embernek nagyon sokszor mit mond az orvos? Ágynyugalom. Ágynyugalom. Hát ezt megtehetjük magunknak is minden este. Ágynyugalom. Az akciófilmek és az erőszakfilmek nézése helyett este valami nyugodt, kiegyensúlyozott hatást adunk magunknak, például elővesszük az Isten igéjét, a család együtt beszélget, egy szép, üdítő együttlét után, ami sok minden tartalmazhat, mindenki maga dönti el, hogy hogyan tölti az estét, hogy a lélek lecsendesedjen. A napi harc után az ember békét kíván, ugye mondja egy ének szövege, hát így van ez természetesen. És ami nagyon fontos, a lelki békének a feltétele, azt mondja a Biblia, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon. A lelki béke. Hogy úgy menjünk az ágyba, ki tudja, felkelünk-e? Valaki tudja biztosítani ezt? Jézus is mondta egyszer egy gazdag embernek, aki azt mondja, hogy vannak most már javaim, bőségben élek, nyugodtan elteszem magam, és majd akkor élvezem az életet. És azt mondta Jézus, bolond ember. Ezen az éjszakán elkérik tőled a te lelkedet. Úgy éljünk és úgy pihenjünk le, hogy akár meg is halhatunk, és nem kelünk fel reggelig. Köszönöm szépen, nagyon jó, látom, hogy tanulunk. Ezek díszpárnák. Rendkívül fontos az éjfél előtti alvás. Kétszer annyit tér, mint az éjfél utáni. A legjobb lenne már 9 óra környékén téli időszakban főképp szépen lepihenni. És ha pihenünk, és mindjárt jön a táplálkozás, és ha jól étkezünk, akkor 7 órának bőségesen, de ha valaki helyesen étkezik, akkor már 6 óra is elég, hogy kipihenje magát teljesen. Az étkezéstől függ az éjszakai pihenés hossza. A szervezet méreg anyag szintjét le tudjuk mérni azon, hogy mennyi az alvás igényünk. Kinek minél mérgezettebb a szervezete, annál hosszabb ideig kell aludnia. Most persze egy józan határon belül. Tehát ne értsék félre, nem azt mondom, hogy most van 2 órát kell aludni, hogyha valakinek van tiszta a szervezete. Nem, egy 6 óra, 7 óra az természetesen igénye az embernek. De hát, hogyha mondjuk este 9-kor lefekszünk, képzeljék el, hát akkor 3-kor, 4-kor fent vagyunk.
Igen.
És ez tragédia?
Igen.
Hát valakinek az, valakinek nem. Mert akkor a hajnal csendjét mire fordíthatja? Én erre szoktam. hogy kézbe veszem az Isten igéjét. És az Istennel való kapcsolatot ápolhatjuk. Ez csodálatos kiváltság. Senki nem zavar. Nyugodtan át lehet gondolni az életet. Csodálatos kiváltság. A hajnalok csendje. Jézus számtalanszor hajnalban ott kint töltötte a imádságot a természetben. Nekem egyik legnagyobb élményem az, hogy olyan helyen vagyok, hogy kell fel a nap, megyek ki, van egy kis telkünk egy gyümölcstárolóval Écsen, ott vagyunk, és látom, nincs függöny az ablakon, mert ott nincs semmilyen világítás zavaró, mint a városban. Kell fel a nap, dereng, én már kelek fel, és megyek ki. Vagy ha a Balatonnál vagyunk nyáron, akkor látom, hogy dereng a hajnal, nem számít, hogy 3:30 van, vagy 4. Kelek fel, és megyek ki a partra, és egyedül vagyok. Egyedül vagyok. A Teremtővel. Ez csodálatos dolog. Itt az emberi lélek valamit gyakorolhat, amit nem lehet közösségben gyakorolni. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha pihenten ébredünk. Van mit átgondolni? Van mit tervezni a napra nézve? Hogy hogy tudunk helyesen élni, az erőforrással összekapcsolódni? Mivel nagyon sok ember ezt elhanyagolja, ezért a napjaik csak mennek, mennek össze-vissza, se terv, se cél, se összegzés, se semmi. Csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. Tehát nem így kéne élni egy értelmes embernek, nem? A pihenésben óriási jelentőség van. És egy nagyon nagy lelki üzenetet is elrejtett Isten a pihenésben. A 127. Zsoltárban olvasunk erről. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Mit akar ezzel mondani vajon? Mit gondolunk? Szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Éjszaka csendjében gyógyul legjobban a betegség. Éjszaka növekszik a szervezet és regenerálódik. Éjszaka növekszik a növény is, a virág. Miközben az ember, hogy úgy mondjam, nem csinál semmit. A Teremtő beiktatta, beoltotta a természetbe azt a törvényt, hogy ingyen kegyelemből történnek a dolgok. Nem az emberi erőfeszítés, hiába néktek, korán felkenjetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áll eleget. Aki az Istenre bízza magát, Isten titokban, csendben elvégzi a dolgait úgy, ahogy ő nem tudná úgy se elvégezni. De ez az áldás rajta van. Nem cselekeltekből van a megigazulás, hanem ingyen kegyelemből. És hát persze a heti szintű pihenés, a szombatnapnak a pihenése, egy külön kiváltsága a Biblia tanításának, hogy az, aki megérti, hogy egy teljes napot szenteljen az Istennek. Naplementétől naplementéig, mert ez a nap kezdete a Biblia szerint, a naplemente, és ez a zárása, a másik naplemente. Ez a természeti népeknél mindig is lement a nap, vége napnak. Na persze mi ezt is megváltoztattuk éjféltől éjfélig, hogy mi értelme van ennek, nem tudom, de mindent, ami értelmetlen, mi gyorsan átveszünk emberi világban. De a Teremtő azt mondta, hogy az, aki megváltoztatta ezt a törvényt, az csak véli, hogy megváltoztatta a törvényt, mert Isten törvényét nem lehet megváltoztatni. Most már, azért beszélek akkor, most már visszajött. Tehát ezen a napon szabad jót cselekedni, és akik szeretnék kipróbálni ennek a napnak ezt a menetét, szeretettel hívjuk önöket ide a Bibliaházba, mert mi ezt gyakoroljuk rendszeresen szombatról szombatra, hogy törekszünk így élni, és igazán egy nagy ünnep ez. Sokan mondják, hogy hát van egy-két ünnep egy évben, de mi ezt úgy éljük meg, hogy 52 ünnepünk van egy évben. Minden héten van egy ünnepnap. És ez a szombat napja. És ugye talán sokakban felvetődhet a kérdés, hogy miért mondom azt, hogy szombat, miért nem azt mondom, hogy vasárnap. Hát azért, mert a Biblia azt mondja, hogy a Teremtő a 7. napon megnyugodott, és szombat volt. A nyugalom napja, maga a szó annyit jelent, hogy nyugalom, és a 10 parancsolatban is megerősíti ezt a szombatot, és csak a középkorban tették át a 4. században ezt a napot vasárnapra bizonyos egyházi emberek, de Jézus Krisztus az új szövetségben újra és újra érvényben lévőnek nevezi, sőt azt mondja Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy amikor ő el fog jönni másodszor, az ő hívei imádkozzanak, hogy az ő futása ne télen legyen, se szombatnapon. Ez azért nagy kérdés, mert majd látni fogják, sőt már itt van a nyakunkon, vasárnap törvényeket fognak majd hozni. És érdekes dolgok lesznek itt majd, látni fogják, de ez egy mélyebbre vezető kérdés, lehet erről is beszélgetnünk, hogy szombat vagy vasárnap? Külön könyveink vannak erről a nagy kérdésről, a történelmi tanúságtétel, hogy hogyan változott át. Érdekességen megemlítem, hogy a II. János Pál pápa egy Dies Domini nevezetű enciklikát írt körülbelül 10 évvel ezelőtt, ahol 70 oldalon keresztül ír a kérdésről, és a enciklika felén keresztül a szombatról szól, azt mondja el, amit én most elmondtam. Aztán utána azt mondja, hogy hát kegyes emberek áttették a szombatot vasárnapra. Hát kegyes emberek lehet, hogy áttették, de az Isten törvénye nem megváltoztatható, azt nem lehet áttenni. Tehát ez egy ilyen vitapont, érdemes utána nézni, hogy mi ennek a háttere. Na de a nyugalom napon a teremtő munkáit szemlélhetjük, és az utolsó alapelvhez jutottunk, a táplálkozás, csak néhány mondatot mondok róla, hogyan lehet a táplálékunk gyógyítónk, hogyha megkérdezzük, hogy mit tegyünk, mikor, mennyit, hogyan és hogyan éljünk az étkezéssel, hogy mit tegyünk, millióféle elképzelés van, a Bibliát hagy idézzem, itt is lesz mindjárt. A teremtőnek gondja volt az Édenben arra, hogy meghatározza az ember táplálékát, azt az étrendet, amely jólétét biztosítja, egészségét megőrzi. Néktek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, ez legyen a ti eledeletek. Nem tej, nem tojás, nem hús, nem oldalas szalonna, hanem növényi étrend volt. Sőt, még az is érdekes, hogy Ádám és Éva önök szerint a életgyümölcsének, életfájának gyümölcsét megsütötték, megfőzték? Tessék?
Mégis bűnöztek, nyersen ették.
Nyersen ették, mert bűn volt ez, nyersen enni. Tehát csak egy érdekes tapasztalatot hagyd mondjak el. Most voltunk egy nyers táborban, aminek egyik táborvezetője voltam, és hát most egy héten keresztül nyerset ettünk, aztán meghosszabbítottuk, aztán 30 nap lett belőle. De hát egyre jobban éreztük magunkat, de nem is ezért akartam mondani, hanem ott volt egy házaspár, akik úgy jöttek a táborba, parlagfű allergiások voltak, hogy folyamatosan fújták az orrukat, már kisebb esélyt itt az orruk, annyit fújták az orrukat. Így ment egy 2-3 napig, de egyre kevesebbet fújták az orrukat, és amikor az utolsó napoknál voltunk, nem fújták az orrukat.
Nem volt parlagfű.
Ugyanannyi maradt. Ugyanannyi parlagfű volt ott, sőt, mentünk el egy mező mellett, ahol mint a parlagfűet vetettek volna. Annyi parlagfű volt. Ott sétáltunk, ők is ott sétáltak, és azt mondták, hogy hihetetlen, parlagfű mellett megyünk el, és nem fújjuk az orrunkat. Nyers ételen voltak.
Nem mindenki nyers. Minden nem lehet nyersen.
Mit nem lehet megenni nyersen?
Hús nem lehet.
Hús. De itt a húsról szó van? Itt a teremtő ételén nincs a húsról szó, de különben minden növényt meg lehetne enni nyersen, a gabonákat csíráztatva lehet nyersen megenni, a hüvelyeseket csíráztatva, a gyümölcsöt meg lehet enni nyersen. Ma például én egy nagy adag céklát ettem, lereszeltünk, és a feleségem csinált hozzá napraforgó magból egy öntetet, rendkívül finom volt, egy ilyen tejföld, és köretnek pedig csiráztatott hagynát ettem, 2 napos hagynacsirát, ezzel a naprafogó tejfővel megöntöztem, még mellette volt szőzsaláta is, ez volt az ebédem. Csak nyerset ettem. És jól laktam, és benne volt a gabona, a szénhidrát tartalmú növény, pontosabban a hajdina, mert az nem gabona, hanem keserű fűfélem. Fűféle, igen. Benne volt a zöldség, a cékla. Ha kieszik meg így nyersen céklát, mert néha elég keserű, de ezzel az öntettel nagyon finom volt, és egy jó adagot meg tudtam enni. És benne volt az olajos mag, ami a napraforgóban, áztatott napraforgóban volt. És csak nyerset ettem, és nagyon finom volt. Ezt nem azt mondom, hogy én csak nyerset eszem. Még a kúra után vagyunk, most telt le a 30 nap nemrég, tehát szép lassan megyünk vissza, már itt adtam be kenyeret is, meg mást is eszem már, és nem is szándékozom most itt áttérni teljesen nyerse, csak jelzem, hogy nagyon érdekes, hogyha minél több nyerset ennénk, akkor az egészségünk ezt megérezni, hogy mennyivel egészségesebbek vagyunk. A magyar szokásnál mi a nyers? 90%, 95% főt, sült, stb. Krumpli, tészta, pörkölt, stb. Hús, rántott, stb. És egy pici kis tányéron szoktak, a lehető legkisebb tányért veszik, mondjuk ecetes uborka, az ecet a vörös vérsejteket mellékesen megöli, és pusztítja a szervezet, rendkívül savasító hatású és káros a szervezetre, egy kis ecetes csalamádé vagy uborka. Hát csoda, hogy ilyen a magyar egészségügyi állapot. Mikor a teremtő azt mondta, hogy minél közelebb a természetes eredeti állapotához fogyasszuk a növényeket.
Azért éltek 150-170
évig. Igen, hát Matuzsálem valami 980 évig él. És mikor következett az életkor csökkenés, nem tudom, észrevesszük-e?
Az
özönvíz után, amikor a húst kezdték fogyasztani. Noé még élt vagy 6-800 évig. Vagy 960 évig élt Noé? Hát akkor bocsánat, még tovább élt, de utána az a generáció szép lassan már ment le, már Ábrahám 170 év, Istenem pedig Dávid már csak 60 évig élt körülbelül.
És biztos, hogy ugyanolyan időszámítás volt?
Igen, ugyanis az Izrael népének a szombat megtartása olyan kulcskérdés volt, hogy őnekik az, hogy ők kihagyjanak egy szombatot, vagy az időrendet átváltoztassák, az elképzelhetetlen volt. Tehát a heti időrend az ugyanaz volt. És azért a 10 parancsolat is megerősíti, mert azt mondja, hogy nehogy eltévedjünk. 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott. Megáldotta azért az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Sőt, a bűneset után még azt mondta, hogy a mező növényét eszed, mert az Édenben Ádám és Iva, amikor még büntelen volt, nem evett zöldséget, de ez a mező növénye vagy füve az eredeti héberben körülbelül a zöldségnek felel meg, tehát a zöldségfélék. És csak az özönvíz után engedte meg Isten, engedte, de nem parancsolta a húsfogyasztást, de akkor is csak azzal a kitétellel, hogy tiszta vagy tisztátalan kérdést beiktatta, illetve amikor ő a pusztában etette Izrael népét, akkor mit kaptak?
Mannát,
ami a koriander maghoz hasonló volt. Tehát nem állati termék volt, érdekes módon. Tehát a mai tudomány, és nem egy és nem két esetet láttunk, hogy súlyos, rákos beteg ember, ha élő ételen van, és van is erről egy filmünk, épp gondolkodtam, hogy egyszer után levetíthetnénk, egy időpontot kitűzhetnénk, van egy ilyen filmünk, hogy 30 nap alatt hogyan lehet meggyógyítani nyers étkezéssel a cukorbetegséget. Egyik kedves barátunk a táborban, Fekete Zsolt lefordította ezt a filmet, és lehet nézni. Bemutatja, hogy 30 nap alatt 6 súlyos cukorbeteg, első és második típusú cukorbetegek hogyan töltik el ezt a 30 napot, és minden nap veszik a vért, és nézik a vércukorszintet, a vérnyomás, stb. Stb. Ha érdekli önöket, megnézhetjük. És a saját szemükkel meggyőződhetnek arról, ez egy dokumentumfilm, hogy milyen hatása van a nyers étkezésnek. De az általában azt javasoljuk, hogy 50% gyümölcs, zöldség, tehát délelőtt gyümölcs, gabona, olajos mag, ebédnél zöldség, gabona, olajos mag fogyasztása javasolt. Vannak szakácskönyveink, itt láttam is, hogy valaki kezében van. Egy csomó szakácskönyvünk van, amelyben utána lehet nézni recepteknek, és hát ha jól tudom, volt itt főzőkör is Tatán. Vannak kedves asszony társaink, akik tudnak segíteni abban. Vera néni, hagyj mutassalak be. Légy kedves. Hány évig készítetted ezt az étkezést?
Hát ez
9 éven keresztül egy főiskolának így főzött Vera néni.
És
tudják, milyen finoman? Én tudom, mert sokszor ettem nála. Úgyhogy legszívesebben azt mondanám, hogy gyere, légy szíves, és tarts egy főzőkört a következő héttől kezdve. De van az élet kenyere is, amit Jézus azt mondta, hogy úgy éljünk az Isten igéjével, mint az élet kenyerével, naponta, mint ahogy a kenyeret fogyasztjuk. És ez pedig nem más, mint az Isten igéje. olyan éltető erő árad az Isten igéjéből, kedves hallgatók, amit semmivel nem lehet pótolni. Tudják miért? Mert mi emberek csak emberi gondolatokat tudunk közölni, de az Isten a miénket messze meghaladó gondolatokat tud nekünk adni, és fel tud bennünket emelni ebből a világból. Ez csodálatos kiváltság. Ez tényleg kiváltság. Hogy kezünkbe lehet a Biblia. Ennek a könyvnek az olvasása egy mérhetetlen nagy ajándék. Mindent megtesz a világ, videó, tévé, számítógép, internet, hogy nehogy olvassuk. Sátán pontosan tudta, mit kell tennie, hogy nehogy olvassuk. Mert ebben van az üdvösségünk, és tudta, hogy ha aki nem olvassa, az szinte biztos, hogy elveszik. Olvassuk ezt a könyvet. Legyen számunkra kenyér, érdemes újra és újra elővenni, mert ebben a könyvben van a mi életünk. Maga Jézus Krisztus tükröződik rajta keresztül, hiszen az ő beszéde, az ő tanítása olvasható. Az ő sebeivel gyógyultunk meg, a legfontosabb kenyér. Jézus azt mondta, aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, abban nincs élet. De aki eszi és issza, annak örök élete van. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ő megváltó áldozatába vetett hit, az a kenyér, amit naponta magunkhoz kell vennünk, mit jelent ez? Azt, hogyha mi vétkezünk, ha mi gondolatban, szóban vagy cselekedetben megbántunk valakit, vagy vétkezünk a nagy törvény, a szeretett törvény ellen, akkor az ő áldozatára való tekintettel jogunk van járulni Istenhez, hogy bocsássa meg, és ő megbocsátja. És újra megtisztít bennünket, és újra tiszták lehetünk. Ez egy óriási kiváltság. Az az ember, aki ezzel a kenyérrel nem ér, és benne marad a lelkében a bűn, az nem üdvözülhet. Tehát nagyon nagy mély kihatása van ennek a kérdésnek. Igen, hát ennyit szerettem volna röviden elmondani, kedves hallgatók, talán még érdekességként ezzel zárom. Az Egyesült Államok kongresszusának, a képviselőházának egy levele a Weimar intézethez, amelyben azt mondja a szerző, mert kerestek egy olyan gyógymódot, amely a szív- és érrendszeri betegségeket olcsón, hatásosan meggyógyítja, és itt a Weimar intézetet dicsérik meg és ismerik el, hogy az az életmód program, amely a növényi alapú táplálkozásra és a fizikai mozgásra épít és magába foglalja ezt a 8 alapelvet, ez olyan hatásosnak bizonyult, hogy szóba állnak ezzel, hogy foglalkoznak vele. A legmagasabb szintű egészségügyi fórum. Igen, hát ezt már a beszélgetésnél fogom csak elmondani, akit érdekel, hogy kipróbáltak egy beteg embernél, hogy hogyan lehet ezzel a növényi életmóddal levinni a koleszterin szintjét. Hát talán akkor még elmondom ezt, és aztán tényleg lezárom. Egy olyan embert küldtek Csalami Lászlóhoz a Veszprémi Kórházban, ott volt ő életmódtanácsadó, akinek 8,5 volt a koleszterin szintje, és minden pillanatban szívinfarktus kapott volna, már egyszer volt szívinfarktusa. Semmilyen gyógyszerrel nem tudták levinni a koleszterin szintjét. Elment Csalami Lászlóhoz, és ő azt mondta, most csak ezt nézzék, vegán étrend, szójababbal, tofuval, lecitin, lemmagőrleménnyel, olajos magvakkal, kiegészítve hatékony terápiának bizonyult az előző betegnél. Egy hónap múlva visszajött, 3,6 volt a koleszterin szintje, nem akarták elhinni az orvosok. Csak nem kellett csak nyerset ennie, nem, ehetett nyugodtan főtételt is, csak sok salátát és zöldséget kellett fogyasztania, meg gyümölcsöket. Utána azt mondta, hogy jaj, Csalami László, minden vasárnap eszik a rántott csirkét. Csak egyszer egy héten hagy egyek már rántott csirkét. Azt mondta Csalami László, hogy nézze, én ön szabad ember, én nem erőltethetem semmire, ön dönt, egyen. És majd jöjjön vissza egy hónap múlva. Visszajött. Hány embertől hallom, amikor beteg? Hát ne tessék húst tenni. Nem eszem én, csak ritkán. Milyen ritka? Egy héten egyszer.
Tessék.
Nem hiszem sajtot, csak egy héten egyszer. Körülbelül ennyi a különbség. Ha eszünk, eszünk. Ha nem eszünk, nem eszünk. Utána azt mondta a Csalami Lászlónak, hogy ne mondjon semmit, tudom, mit kell csinálni. Egy hónap múlva visszajött. 3,4 volt a koleszterin szintje. Azt mondták az orvosok, még ilyet nem láttak. Még ilyet nem láttak. De én száll... Abba hagytotta a gyógyszer. A gyógyszer nem hatott. Számos esetben a saját szememmel tapasztaltam ezt, amikor voltam szanatóriumban, és ott volt 40 beteg, például Mezőménesen, Erdélyben, és mindenkitől az első nap vettek vért, és 10 nap múlva, amikor mentünk el, előtte lévő nap vettek vért, és mindenkinek odaadták a két véreredményt. 10 nap, nem egy hónap, majdnem ilyen változások voltak. 10 nap. Kedves hallgatók, ezt azért mondtam el, hogy azt érzékeljék, hogy ez, amiről beszélünk, ez nem mese, ez nem tudománytalan, ez nem életszerűtlen, hanem ez valóság. Valóság. Az emberi lét kiváltsága, az önök kiváltsága, hogy éljenek ezzel. Önök helyett nem tudjuk megtenni, önöknek kell táplálkozni, mozogni, pihenni, stb. Helyesen. De szívem mélyéből kívánom, hogy éljenek ezekkel az elvekkel, szívesen válaszolok a kérdésekre, és ha van, most ennyi fér bele az előadásba. Jövő héten folytatjuk egy másik izgalmas témával, a női és a férfi szerepek betöltése.